Szeretettel üdvözlök mindenkit, Kecskeméti Gergely vagyok, a Szegedi Tudományi Egyetem képezberkónökönyvtárával érkeztem, és az előadásunkat Rózsa Dáviddal, a Központi Statisztikai Hivatal főigazgató helyettesével fogjuk közösen megtartani. Én inkább az elméleti részéből, illetve az ismertetésekkel fogok foglalkozni, még Dávid inkább a gyakorlati részére fog majd átérni. És hát nekem van az a szerencsétlen feladatom, hogy néhány fogalmat be kell vezessek, amik sajnos nagyon unalmasak, de mentségemre legyen szó, hogy nem vagyok statisztikus, ezért próbálom ezt minél rövidebbre fogni. Mi az az OSAP? Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program, aminek a keretében jelentenünk kell a Központi Statisztikai Hivatal számára a bizonyos adatokat minden évben. Ez szabályozza egy kormányrendelet, amiben le is van írva, hogy ennek az adatgyűjtésnek hogy a Központi Statisztikai Hivatal adja a kereteit. Ez azért érdekes, mert a könyvtári és múzeumi statisztikai adatjelentések, azok egy csomagban vannak benne, több egyéb más adatkérő lappal. Ezt ugye az Emberi Erőforrások Minisztériumának kulturális statisztikai rendszer kezeli. 10 ilyen adatkérő lap van, többek között itt mérik az adatokat közművelődéssel kapcsolatban, állatkerteknél, könyvtáraknál, muzeális intézményeknél, kiállításoknál, levéltáraknál, színházaknál, szabadtéri játékoknál, hangversenyeknél és táncegyütteseknél. Hát van az adatfelvételi lapoknak egy olyan közös része, amit minden kitöltő elvileg ugye azok a szempontok alapján kellene, hogy kitöltsön, és hát ugyanazokat is kérdezik meg tőlük. Ezek egyébként 4 jól elkülöníthető részre bonthatók. Vannak egyébként ezen túl is még részek, de ezek a legjellemzőbb a pénzügyi adatok, az egyéb pénzügyi adatok, az ilyen ruhatár, büfé, vásárból származó bevételek, az informatikai ellátottság, a munkaügyi és létszámadatok. Tehát ezek gyakorlatilag az összes ilyen adatkérő labban benne vannak, elvileg nagyjából ugyanúgy. Ez azért kell, mert az elv szerint ezek összehasonlíthatóak lesznek. Tehát hogy azért mondom, hogy az elv szerint, ha belegondolunk abba, hogy a muzeális intézményeknek a könyvtárakkal és a táncegyütesekkel össze kellene tudnunk hasonlítani az adatait, azért az valóban egy kicsit érdekes irányba vezetni ezt a dolgot. Én megmondom őszintén, nem elemeztem ki ezeket az adatokat, de egy érdekes téma lenne ezzel is foglalkozni. Térjünk vissza a közös adatokhoz. Az informatikai ellátottságot azért választottam, mert könyvtáros körökben nagyon sokat foglalkoztunk vele, illetve a Gyildikó is említette az előadásában, ez egy problémás része ennek az adatkérő lapnak. Azt feltételeztem, hogy ahogy tudjuk is az elvek alapján összehasonlíthatónak kell, hogy legyenek ezek az adatok. Minden adatkérő lap a könyvtáraktól a muzeális intézményekig teljesen pont ugyanúgy fog kinézni. A minisztérium honlapján én teljesen pont ugyanúgy kinéző informatikai ellátottságra vonatkozó adatmezőket láttam, ami elvileg jó is, csak hogy gyakorlatilag nem ezt töltjük ki. Tehát hogy remélem, hogy ez egy technikai probléma csak. Én azt találtam, hogy a múzeumoknál itt az internet kapcsolat sávszélességre érdemes ránézni, hogy ugye, hogy keskeny sávszélesség. Nem tudom, hogy informatikai vonalról hányan vannak itt, de ez a megfogalmazás az nem tűnik túl exaktnak, ugye. Ennél mondhatjuk, hogy valamivel jobb az, amit a könyvtárak töltenek ki. Egyébként a minisztérium szerint nem, mert a minisztérium szerint a könyvtárak is ezt töltik ki, egyébként nem, mi nem ezt töltjük ki. Van egy ilyen változott kérdőívünk már, ami egyébként hozzáteszem, hogy nem sokkal jobb sajnos, mint a keskeny sávszélességre vonatkozó kérdés. Itt 1 megabitnél kisebb sávszélességről, meg ilyesmikről beszélünk. Na most, ha azt mondom, hogy nem tudom értelmezni azt, hogy hogyan kellene kitöltsem ezt az adatmezőt, van ennek egy útmutatója, amiről szintén beszéltélik, hogy komoly reformokra lesz szükség ezzel kapcsolatban. Hát ebből most szeretnék idézni egy részt. Ez egyébként ugyanaz. Amennyiben a kapcsolat fel- és letöltés arányában eltérő sebességű, átlagot kell a kettőből vonni. Tehát, hogy van egy 50 megás nekem lefelé, egy 5 megás van fölfelé, az azt jelenti, hogy nekem van egy 27,5 megás internetem. Ami azért lássuk be, hogy azért borzasztó rossz irányba terli meg ezt az informatikai dolgot, ez így nyilván ebben a formában nem jó. Arra még nem beszélve, hogy ebből a 27,5 megából nem tudom, hogy mi a keskeny sávszélesség, mert ugye azt nem tudjuk meg ebből az adatkérő dolgból sajnos. És még ugye arról sem beszéljünk, hogy itt a legnagyobb skála az a 100 megabit per szeknél nagyobb sávszélesség, amit kérdez a statisztikai rendszer. Utána néztem egy kicsit, hogy lakossági felhasználásra mit lehet most per pillanat megvásárolni, és több helyen a legkisebb csomag a 100 megabit per szek. Itt a skálának a legnagyobb része ez, tehát ezen is lenne mit aktualizálni. Miért mondom ezt most el? Azért, mert ezek a közös adatmezők, amit elvileg csak úgy tudunk változtatni, hogy az összes többi statisztikai kitöltő is, és úgy megjelenik ez a változtatás. Tehát, ha mi ezen szeretnénk változtatni, bár még azt gondolom, hogy szeretnénk változtatni, mert így ebben a formában nem jó, akkor össze kellene fognunk a múzeumokkal, táncegyüttesekkel, könyvtárakkal, és azt mondani, hogy csináljuk már meg ezt úgy, ami egy kicsit a 2017-nek már jobban megfelel, de még esetleg azt is mondhatjuk, hogy még a jövőnek is, mert ugye 2017-ről majd csak valamikor jövőre fogunk jelenteni. Milyen problémák merültek fel? A könyvtárak körülbelül 4000 könyvtár, kicsit kevesebb, mint 4000 könyvtár ad le ilyen statisztikai kérdőívet minden évben. Ezek különböző típusokból vannak, van nemzeti könyvtárunk, szakkönyvtárunk, közkönyvtárunk, iskolai könyvtárunk. Ezekben most nem szeretnék belemenni, aki könyvtár részre jött, az ismeri ezeknek a problémáit, aki nem, annak meg ebben a néhány percben nem fogom tudni elmondani, hogy miért probléma ez a könyvtártípus rendszer, hova mutat ez. Minden könyvtártípus máshogy értelmezi a kitöltési módot, ezt hallottuk, hogy a múzeumoknál is problémát jelent. A máshogy értelmezés pedig annyit jelent, hogy az adatok nem összehasonlíthatók. Ez most csak könyvtáron belül van, most képzeljük el, amikor az egyéb kulturális intézményekkel szeretnénk összehasonlítani az adatokat. És amikor megcsináltam ezt a slide-ot, akkor arra gondoltam, hogy de hogy milyen jó lenne, hogyha egyébként csak ennyi problémát lenne. Mert hogy a könyvtárak szerepe az utóbbi években nagyon megváltozott. Valamikor dokumentumszolgáltatásról beszéltünk, amikor könyvtári feladatköröket néztünk, meg nyilván a megőrzésről, de eljutottunk oda, hogy inkább tartalmat, meg információt szolgáltatunk. Ezt nem követte le a statisztika semmilyen módon korábban. Nem mérhető adatokat kérdez. Amikor azt mondjuk, hogy hányan látogatták meg a kiállításunkat a könyvtárban, mert hogy nálunk is vannak könyvtárakban kiállítások, azt ugye elég nehezen lehet, azt még meg tudjuk mondani, hogy a könyvtárokban hányan jöttek be. Na de hogy azt, hogy ebből a hány emberből hány jött be azért, mert kiállításunk van. Egy hétig ott volt a kiállításunk, hányan nézték meg eközben. Tehát, hogy ezek abszolút nem mérhetők semmilyen racionális módon. Nem releváns adatokat kérdez. Van egy ilyen kérdés, az nagy kedvencünk a referenc kérdések száma. Ez elvileg az lenne, amikor bejön az olvasó, és valami nagyon tudományosat kérdez a könyvtárostól. Az, hogy mi a nagyon tudományos, azt a könyvtáros dönti el. De azt mondhatja, hogy szerint a referenc kérdés az is, hogy merre találhatja a mosdót, a másik könyvtáros szerint meg az a referenc kérdés, hogy kell bibliográfiát kell készíteni. Tehát ezek így. Ja, és hogy ebből lesz utána egy nagyon nagy szám, amit a végén nagyon örülünk, hogy mennyi referenc kérdésre megválaszolunk, hogy ez mire jó, azt senki nem tudja megmondani az élet a világon. Nem értelmezhető adatokat kérdez. Ez is egy korábbi előadásból volt, egy nagyon szélsőséges, de előremutató példa. Szolgálandó közönség száma. Ez egy olyan dolog, hogy az én könyvtáramra vonatkozóan mekkora létszámot gondolok, akiknek nekünk mi mindenféle tartalmat, információt, dokumentumot kellene szolgáltatni. Ez egy városi könyvtárnál viszonylag egyszerű, egyébként náluk sem, de az ő esetükben a legegyszerűbb, mert azt mondják, hogy mondjuk a városnak, vagy mondjuk a szolványtelepüléseknek a létszáma. Egy egyetemi könyvtárnál már érdekesebb, mert hát nyilván azért ők már valamivel messzebb mennek, és akkor még nem beszéltünk az országos szakkönyvtárakról, akiknek hát kiindulásból azt mondjuk, hogy ugye minimum 10 millió felhasználónak kell lenni, lehet, hogy 3 ember van ott, hogyha ebből mutatókat akarunk csinálni, akkor borzasztó furcsa számok fognak kijönni. Na mit lehet tenni, hogy ezeken javítsunk? Én azt tudom elmondani, hogy mi mit tettünk eddig. Össze kell gyűjteni azokat az információkat, hogy mik okozzák ezeket a problémákat, és az egyes intézményeknél mik ezek a konkrét problémák. Én Dávidtól ezzel nekikezdtünk valamikor még a tavalyi év közepén végén, és elkezdtünk azoknál az intézményeknél, ahol közös gondolkodásmód volt nagyjából, összeszedni azokat a gondokat, amik náluk. Mikor felmértük ezeket a kérdéseket, akkor csináltunk ezekből ilyen tájékoztató jellegű előadásokat, nyilván kiemeltük a sok sarkos példát, mert azzal lehet érdekes előadást csinálni, és elmentünk először a saját területünkre, ezeket az előadásokat megtanítani, leginkább ilyen szakkönyvtári jelleggel. A Központi Statisztikai Hivatalban volt egy szakkönyvtár és felszemle, illetve a Network Shop Szegeden, amin tartottunk előadást. Utána a közkönyvtárak számára is egy kicsit tovább mentünk, és megpróbáltuk azokat a fórumokon is elérni a kollégákat, amik nem a mi szféránk. És amikor lementek ezek az előadások, akkor egyszer csak azt vettük észre, illetve valahol a közepén történt, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma megkeresett minket, hogy van-e szakmai javaslatunk, hogy mit lehetne ezzel az egésszel csinálni. Csak azért mondom el, mert az Emberi Erőforrások Minisztériumára sokan úgy tekintenek, mint egy olyan szerv, aki aztán az égvilágon semmit nem csinál, és úgy akar hagyni mindent, ahogy most. Ez nem így van, velünk nagyon jó partnerként viselkedtek, és Hát megkértek minket, hogy dolgozzunk ki egy szakmai javaslatot arra vonatkozóan, hogy miket lehetne javítani. Most erre sajnos nagyon kevés időnk volt. Azt nem tudom, hogy Dávid fog-e róla beszélni, de ennek az engedélyeztetése keresztülvétele egy elég hosszadalmas bürokratikus probléma. Viszont amikor ezt megcsináltuk és láttuk, hogy ez messze van még a jótól, akkor azt mondtuk, hogy meg lehetne azt is csinálni, hogy mi összehívjuk a szakmának a különböző képviselőit különböző területekről, tartunk egy hetes workshopot, mindenki elmondja, hogy neki mi a problémája, hogy lehetne ezzel javítani, és majd ezeket összerakva megcsináljuk azt a kérdőívet, amiből utána már csak releváns és nagyon fontos és mindenkit érdekli adatok fognak kikerülni. Ennek alapján fog készülni, itt tartunk egyébként most. Ennek alapján ez a workshop megtörtént körülbelül 2 héttel ezelőtt, és az alapján készítünk most egy módosítási javaslatot ez a kérdőívhez, és erről fog Dávid beszélni a továbbiakban. Köszönöm szépen a figyelmet!
Egy 4 napos workshopot szerveztünk, és ezt megelőzően több héten keresztül vártuk a kollégák javaslatait, mi különböző levelező listákra küldtünk ki egy kérdőívet, hogy milyen pontokon változtatnának, milyen új kérdéseket szeretnének, vagy látnának szívesen a kérdőíveken, hiszen ugyanúgy, ahogy a múzeumok esetében mi is pontosan tudjuk, hogy el kell mozdulni a tevékenység, illetve szolgáltatás alapú adatszolgáltatásnak az irányába. Egyébként Gergő említette, hogy egy módosításnak a keresztülvitele a rendszeren, az egy elég hosszadalmas folyamat. Csak azért, hogy tudják, hogyha esetleg majd valami hasonlóba vágnak a fejszéjüket, mint mi, legalább másfél év az átmenet. Ez nem azért van így, mert szeretnék a végletekig elhúzni a változtatásoknak az átvezetését, hanem azért, mert időt kell hagyni minden adatszolgáltatónak, minden adatgazdának arra, hogy fölkészüljön a változtatásokra. Tehát azon a workshopon, amit mi 2 héttel ezelőtt tartottunk, azon a 2019-re vonatkozó adatlapot beszéltük meg, amit majd 2020 elején fogunk tölteni. Tehát tulajdonképpen több mint 2 évvel előre kell nekünk dolgoznunk. A workshopunk előtt ugye említettem, hogy egy kérdőívet küldtünk ki. A könyvtári terület minden részéről, mindenféle könyvtár típusból érkeztek javaslatok. Ami az elvárásokat illeti a statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatban, ugye az egyik az az, hogy lehetőleg nemzetközi összehasonlításra is legyenek alkalmasak. Most Gergő elmondta, hogy jelen pillanatban ugye nem, hogy nemzetközi összehasonlításra nem alkalmasak az adataink, hanem tulajdonképpen igazán jó országos agregált mutatókat sem tudunk előállítani. Természetesen nagyon fontos, hogy összehasonlíthatók legyenek az adataink más országokéval is, de ehhez első lépésként a saját házunk táján kell rendbe tenni az adatainkat. Egyébként a könyvtár statisztikának is van ISO szabványa, a legutóbbi verzió az 2013-as. Nyilván célszerű ennek a fogalmait, ennek a meghatározásait igénybe venni. Egy második elvárás, hogy képes legyen a statisztikai rendszer egyidejű vagy közeledidejű adatokat szolgáltatni. Ugye most kitöltjük az éves statisztikákat, és utána aztán egy évig ebből főzünk, tehát a 2016-os adatok azok ugye 2017 közepétől nagyjából 2018 közepéig elérhető, illetve tovább is elérhető, de 2018 közepéig 16-osnál frissebb adatunk nem lesz. Tehát itt is van egy másfél éves csúszás. Most ahhoz, hogy egyidejű adatszolgáltatás legyen, ahhoz ugye az intézményeknek folyamatosan kellene az adataikat szolgáltatni, az nem túl valószínű, és óriási megterhelést jelentene, hogyha az éves statisztikai kérdőívben jelenlévő valamennyi adatot folyamatosan havi szinten jelenteni kéne. De itt azért van jó gyakorlat Magyarországon, például a Nemzeti Könyvtárnak, az Országos Széchenyi Könyvtárnak egy válogatott adatcsomagja az előző hónapra vonatkozóan már elérhető mindig az intézmény honlapján, és az például elképzelhető, hogy egy ilyen szűkített adathalmazt minden intézmény folyamatosan jelentsen. Ugye a harmadik elvárás ez a szolgáltatás központúság, vagy nevezhet szolgáltatás és tevékenység központúság. Ugye Ildikó említette, hogy ez nehezen elképzelhető egy múzeum esetében, hogy több ezer műtárgy hiányzik egyik évről a másikra, de mondjuk például a könyvtárak életében az egy fontos tevékenység, hogy apasztják az állományokat. Tehát nálunk a könyvtárakban viszont elképzelhető, hogy több ezer dokumentummal csökkenjen az állomány egyik évről a másikra, ez egy teljesen normális dolog. És egy nagyon fontos és racionális könyvtári tevékenység, ami most például semmilyen módon nem jelenik meg a statisztikában. Ugye a negyedik pont az az volna, hogy hát azért lehetőleg csökkenjenek az adatszolgáltatói terhek. Láttunk olyan tervezetet, amelyik ezt úgy próbálta meg elképzelni, hogy megfelezte a jelenlegi kérdőívet, gondolván, hogy akkor majd kevesebb lesz az adatszolgáltatói teher, ha kevesebb adatot kell szolgáltatni. Ezzel ugye csak az a probléma, hogy miután az adatigény az viszont folyamatos, így aztán, hogyha valami nincsen benne az országos statisztikában, akkor az év folyamán majd fognak jönni a további adatigénylések a minisztériumtól, vagy más szervektől. Tehát nem az a megoldás, hogy rövidítjük a kérdőívet, hanem ha szükséges és ha racionális, akkor akár lehet az hosszabb is, csak ne kelljen évente többször ugyanarról jelenteni. Az ötödik pont, az pedig triviális, azt föl se írtam, az ugye az, hogy nézzen ki jól a rendszer, legalább olyan jól, mint ahogy a múzeumstatisztikai rendszer. A könyvtár statisztikai adatok pillanatnyilag egy gigantikus Excel táblában csücsülnek, amiben több mint 800 ezer mező van. Megnyitni is egy művészet, és utána aztán szűrni benne, az meg végképp rettenetes. Na most azonosítottuk a fejlesztendő kulcsterületeket, ugye értelemszerűen itt vannak a szolgáltatások. Mi is szeretnénk a könyvtár használati, a könyvtár használókkal kapcsolatos adatokat jobban megjeleníteni. Fontos pont a könyvtári programoké, ilyenből most már egyre több van, akár szakkönyvtárak is rendeznek olyan célcsoportoknak programokat, amelyeknek korábban nem. Itt tehát egy sokkal részletesebb bontásban fogjuk majd az adatokat közölni, rá fogunk kérdezni a célcsoportok szerinti programszervezésre is, rákérdezünk arra, hogy a hátrányos helyzetűeknek, családoknak, gyerekeknek, nemzetiségeknek hányféle programot szervez a könyvtár, és egy típusok szerinti bontás is lesz, ezt majd megmutatom csak. És a negyedik pont, ami eddig teljesen hiányzott, ez a társadalmi felelősségvállalás nevet kapta. Itt fogjuk majd azt is kérdezni, hogy hány diákot foglalkoztat, akár fizetett formában, akár a kötelező közösségi szolgálat keretében az adott intézmény, hány önkéntest foglalkoztat az intézmény, illetve most már megyei könyvtáraknál egyre gyakoribb a jóvátételi munka, úgyhogy erre is rá fogunk kérdezni. Ugye említettem, hogy az új adatszolgáltatásnak a lelke az majd a szolgáltatások, illetve a tevékenységek gyűjtése lesz. Ezekből rengeteg új típusú szolgáltatás van. Ugye a hagyományos könyvtári szolgáltatásokon felül szinte mindenhol folyik, minden könyvtár típusban folyik valamilyen szintű szervezett kutatási tevékenység. Ez a városi könyvtárakra, megyei könyvtárakra, ugye helyismereti szempontból ugyanúgy jellemző, mint az egyetemi könyvtárakra, az akadémiai kutatóintézeti könyvtárakra, vagy az országos szakkönyvtárakra. Mindenhol épülnek digitális tudástárak, helyismereti vagy intézményi wikik, a felsőoktatási intézményekben repozitóriumok. Itt az alsó részen elsősorban a szakkönyvtári szolgáltatások láthatók. A könyvtári programokat most külön nem részletezem, de ennyi féle van. Ezt a négy csoportot különítették el nekünk, ezt a fővárosi Szabó Ervin könyvtártól kaptuk. És itt állnak előttünk a következő, a további teendők. Ugye az egyik legfontosabb, hogy pillanatnyilag a tudományos könyvtárakban a muzeális állományokra vonatkozóan nincs kérdéssor. Ezen most dolgoznak a múzeumi könyvtáros kollégák és az egyházi könyvtáros kollégák. Az új kérdőívet, a beérkezett javaslatok alapján a következő hónapokban fogjuk véglegesíteni. Utána készítünk majd egy kicsit lebutított, de a kipróbálásra alkalmas szoftvert, ahol megnézzük, hogy működik-e az az új struktúra, amelyet elképzeltük. Utána remélhetőleg tavasszal már be tudjuk majd adni jóváhagyásra a minisztériumhoz ezt a kérdőívet, és utána természetesen nem áll meg az élet, hiszen folyamatosan szeretnénk majd frissíteni. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet!